Kedves testvéreim, a igei gondolatmenet voltak éppen az egésznek, majdhogy nem a betetőzése, mert ahogy haladunk előre, egyre inkább a kereszténység leglényegéhez, az Istenben elrejtett élet, a Krisztussal való élő bensőséges közösség gondolatköréhez érkezünk. A hazatalálásról beszéltünk az első alkalmakon, a hazatalálás reménységéről, a hazatalálás bizonyosságáról, arról, hogy a testélétel evangéliumában milyen személyes vonatkozású dolgok válnak szinte megragadhatóvá, hogy az Isten nem csupán testélet és közöttünk lakozott, hanem teljes körű életközösséget akart vállalni velünk, amikor meghirdette az íge, hogy velünk az Isten. Nem csak közöttünk, nem csak a mi természetünket öltötte fel, nem csak mindenekben hasonlóvá lett és mindenekben megkísértetett, hanem a velünk való életközösséget akarta helyreállítani. És a mai alkalommal arról kellene szólnunk néhány szót, hogy vajon ez az életközösség hogyan jön létre, hogyan teljesedik ki, és mi mindent rejt magában. Engedjétek meg, hogy először néhány visszatekintő gondolatot ismertessek meg veletek. Lehet, hogy amikor ezeket elmondom, akkor közületek sokan azt mondják a lelkükben, hogy hát éppen így voltam én is. Olyan valaki készített engem keresztségre, akit a közösség akkor igen-igen elismert, aki a hitáltai megigazulásnak valamiféle egészen különleges ismerőjeként élt a közösségben. Tehát mondhatnám azt is, hogy igen jó alapokkal indultam a kereszténység útján, és amikor ezeket a kifejezéseket hallottam, hogy Krisztusban elrejtett élet, meg élő közösség a Krisztussal, meg Krisztusban lenni, ezek rendkívül szépen hangzó vallásos kifejezések voltak, csak éppen nem tudtam velük mit kezdeni, és aki tanított engem, nem mondta meg, hogy mit kell velük kezdeni, vagy mit lehet velük kezdeni, illetőleg ahogy elmondta, a számomra megragadhatatlan és megfoghatatlan volt, valószínűleg mondta, csak számomra ezek olyan, nem is idegenül hangzottak, ez a kifejezés nem jó, inkább csak megfoghatatlanul. És amikor már én magam is prédikátor lettem, akkor használtam ugyanezeket a kifejezéseket, Krisztusban, Istenben elrejtett élet, és hogy élő közösség a Krisztussal, és hát minden bizonnyal volt is ennek valamilyen valóság tartalma, de hogy most immáron egy jó néhány év távlatából visszatekintek, újra csak azt tudom mondani, hogy óriási hiányként könyvelem el az elmúlt éveket, évtizedeket, azon az alapon, ami lehetett volna, ha egymásnak sokkal gyakorlatibb, sokkal valóságosabb, sokkal inkább megragadható segítséget nyújtunk a gyakorlati kereszténység terén. Mert elméletileg, ha úgy tetszik, mindent tudtam. Amikor kerességre készültem, 33 bibliaórát tanultam meg, esetenként, bibliaóraként több mint 100 ígét kívülről, mert igen alaposan készítettek fel. Bevonultam katonának, a bibliaórák sora félbe maradt, amikor leszereltem, újra kezdődött az egész, ismét a 33 bibliaóra, ismét esetenként 102-105 bibliaverssel, aztán még meg se keresztelkedtem, már a teológiai főiskolának hallgatója voltam, és elsőben ugyanezt az anyagot még egyszer, immáron vizsgafeltételekkel. Tehát nem lehet mondani azt, hogy én a bibliai ígéket és a velük kapcsolatos összefüggéseket és kifejezéseket nem ismertem. Mégis úgy gondolom, hogy nem kaptam meg azt, vagy nem tudtam befogadni azt, vagy nem tudtam megragadni azt, ami a kereszténység leglényege. És egy döntő állomás volt az életemben az, amikor azt a bizonyos 1888-as üzenetet megismertük. 1984-ben egy prédikátor értekezleten vettünk részt, ahol ezt a bizonyos Wieland könyvet egyelőre csak olyan bepillantás jelleggel átgondoltuk. Aztán a kezdeti lelkesedés kapcsán nekifogtam és lefordítottam. 85-ben már a kezünkben volt, és 85-ben itt Bózsván ennek a részletes áttekintése képezte egy prédikátor értekezlet alapját, és akkor én úgy gondoltam, hogy valami különleges kincs került a birtokunkba. És hogy a mozaikok nagyon szépen összerendeződnek, és én győzhetek úgy, ahogy Krisztus győzött, meglehetősen sok eszmei hézag és hiányérzet, ezek kapcsán támadt hiányérzet került a maga helyére, de ahogy már korábban beszéltem róla, úgy éreztem megint, hogy az elmélet dominált, és a gyakorlati megvalósítás, hogy Krisztus hogyan győzött, és hogyan győzhetek én. Noha tudtam, hogy győzhetek úgy, ahogy ő, csak azt nem tudtam, hogy ő hogyan győzött, legalábbis nem annyira megragadhatóan és valóságosan, hogy a lelkem mélyén erre szükség volt. Aztán az ördög ezt általában tenni szokta, mindig elméleti síkra terel, és elméleti síkon tart meg, mert a gyakorlati kereszténység voltaképpen egyfajta halálharang az ő élete és tevékenysége felett, és jól elvitatkoztunk a Krisztus testélételének apró részletei felett, csak éppen azt a szükségérzetet és hiányérzetet nem töltötte be senki és semmi, ami ennek az új igazságnak a felismerése kapcsán ott sajgott a lelkünkben. És úgy gondolom, vagy úgy érzem, hogy most talán, és az Isten milyen türelmes, hogy akár egy ember esetében 60 évet is igénybe vesz a felkészülés, az eszmei és az ahhoz társított gyakorlati felkészítés. Úgy gondolom, hogy most már talán valamivel közelebb vagyok a gyakorlati dolgok megragadásához és ismeretéhez. Amikor az 1888-as üzenetnek az egyik alapgondolatával jártuk az országot, a Kolossé beliekhez írott levél első fejezet 27. versével, ugye azt mondja itt a mi fordításunk, és ez sajnálatos módon nem a pontos változat, hogy Krisztus ti köztetek van a dicsőségnek ama reménysége. Hát ezzel még csak úgy megbirkózunk, mert Krisztus közöttünk van, ez olyan, mint a múlt alkalommal érintett kifejezés, hogy mi szövetségre lépünk Istennel. A szövetséges társi viszony nem annyira elkötelező, és nem annyira meghatározó jellegű két fél kapcsolatában, mint a közösség. A Kolossébeliekhez írott levélben az idézett íge az eredetiben így hangzik, Krisztus ti bennetek van, a dicsőségnek ama reménysége. Krisztus ti bennetek van, a dicsőségnek ama reménysége, és a szövetséget is jobb, ha behelyettesítjük a koinónia, a közösség szóval, mert Isten és ember kapcsolatában ez a lényeg. És itt szeretnék egy igét idézni, most délután olvastam, hogy milyen türelmes az Isten, és hogy milyen apró lépésekkel tanít bennünket. Ugye beszéltem az előbb arról, hogy győzhetünk, ahogy Krisztus győzött, ez a 88-as üzenet egyik döntő igazsága. Elmondja Krisztus, nála nélkül semmit sem tehetünk, sőt elmondja azt is, hogy én az Atya nélkül nem tehetek semmit, én semmit nem cselekedhetem magamtól, és itt elmondja a lényeget János Evangélium a 14. fejezetében, a 11. versben. Higgyetek nékem, hogy az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van, ha pedig nem, magokért, a cselekedetekért higgyetek nékem. Az első részét hangsúlyoznám. Higgyetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. Ha Krisztus hozzánk hasonló emberi természetben jött el, és mindenestől fogva megkísértetett, ahogy mi, és mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lenni az atyafiakhoz, és példánk, akkor vajon ebben nem az? akkor vajon abban, hogy ő az atyában elrejtett életet élt, és az atya ő benne volt, tehát egyfajta ismeret közösség bontakozott ki, és mélyült el közöttük. Vajon nem ez számunkra a gyakorlat és a győzelem útja? Semmit sem cselekedhetek magamtól. Amikor látja a fiú cselekedni az atyát, az atya én bennem van, én az atyában vagyok. És látjuk Krisztus életét, hogy ez mit jelentett a maga valóságában. Krisztusnak minden rezdülése az Istennel való személyes ismeret közösségből fakadt. Jó reggel kereste az Istent, hogy a Zsoltáros is, amag a személyes tapasztalatáról bizonságot téve elmondja, hogy ez valóság. Jó reggel lehet keresni az Istent. Jó reggel megszólítható, jó reggel felélénkíthető ez az ismeret közösség, Isten és ember beszélgető társi kapcsolatot építhet ki, és ápolhat egymással, és ebből a közösségből táplálkozik egy ember hívő élete. Egyszer egy szombatiskolai együttléten úgy feltettük a kérdést, hogy vajon igazuk van-e azoknak, akik azt mondják, hogy Krisztus előnyösebb helyzetet élvezett, mint amilyent mi. És azt a kérdést társítottuk ehhez, hogy ha Krisztus jobb helyzetben volt, mint mi, akkor hogy lehet, hogy sokkal többet imádkozott, mint mi? Akkor hogy lehet az, hogy állandó közösséget keresett az Istennel, és hogy éjszakákat töltött imádságban, és félrevonult és félrehúzódott olyan gyakran, amilyen gyakran csak lehetett, mert elemi szükséglete, hihetetlen belső igénye volt az Istennel való közösség. Krisztus győzelmének titka ebben az igében bontakozik ki. Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Amikor kiválasztottuk ennek a mai témának az alapgondolatát, akkor a szőlőtőkéről és a szőlőveszőről szóló példázat úgy felkínálta magát önként. Mert Jézus itt a 14. fejezet után ezzel a gyakorlati képpel próbálja növénytermesztő, szőlőtermesztő emberek között megragadhatóvá tenni a gondolatainak a lényegét. Maradjatok én bennem, én is ti bennetek, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. És így elgondolkodtam azon, hogy vajon miért kell ezt ennyiszer hangsúlyozni. Gondolkozzunk csak el magunkon, a saját természetes reakcióinkon. Mi a kézenfekvő? Valamilyen gond van, neki fogunk, hogy megoldjuk. Kitaláljuk, hogy mit, hogyan kell, és már is nekilátunk. Nem az a természetes, hogy az Istent keressük. Nem az a természetes, hogy az Isten akaratát próbáljuk megismerni az adott felmerülő probléma kapcsán. Az ember bölcsnek ballott, szép, szabad nyomorúságában és szabadság érzetében neki fog és elindul, és próbálja tenni azt, amit legjobbnak lát. És nem értjük, vagy legalábbis nem tudjuk befogadni, mert olyan megalázónak tűnik. Nálam nélkül semmit sem tehettek. Ezt nem tudjuk elfogadni. Mi az, hogy nem tehetünk semmit? Annyi mindent teszünk. És olyan sok jó dolgot is teszünk. A menny szempontjából értékelhető dolgokat nem tudunk kitermelni magunkból. Vegyük komolyan. Krisztus maga magáról vallotta, és nem szégyelte, hogy én nem a magam akaratát cselekedni jöttem. Hogy én az atya nélkül semmit sem tehetek. Hogy én az Istennel való személyes közösség nélkül vereségre vagyok károsztatva, és ezért elemi igényem és szükségletem, hogy minden élethelyzetben, tudatos döntések sorozatával az Isten mellett foglaljak állást. Én nem akarok Isten nélkül lenni, mert Isten nélkül a vereség biztos. Nála nélkül semmit sem tehetek. És mivel a mi természetünket hordozta, velünk kapcsolatban is elmondta, hogy nála nélkül semmit. Ezért maradjatok én bennem, én is ti bennetek. Olyan beszédes a kép, én most egyeken lakom, nem szeretem, hogy ott lakom, mert minden négyzetcentimétert szőlővel telepítettek be, és hát a borturizmus ott ölt testet abban a kis közösségben. De valamennyit így a látottak alapján fogalmat alkothatok arról, hogy a szőlő hogy működik. A szőlő vesszőnek a szőlő tőkével való kapcsolata nem ideglenes, nem átmeneti és nem szakaszos, hanem állandó. Olyan hamar elszárad, ha egy picit törés is jelenik meg a vesszőn, olyan hamar elszárad, és olyan hamar lehullatja a levelét, és termésre képtelenné válik, hogy csak csodálkozni lehet. Olyan vastag és bő nedvet hordozó szára van, ami könnyen elpattan, mert a tő az úgy ontaná magából a nedvet és az éltető erőt, és ha nem szívja a szőlővessző, elszárad. Nem terem gyümölcsöt, és életképtelenné válik. Krisztus elmondja azt, hogy neki nincs élete önmagában, mint embernek. Az életet az Istennel való személyes közösségből meríti. Nekünk sincs életünk. A menny szempontjából nincs értékelhető életünk, ha magunk vagyunk. Nincs élet bennünk. Amikor valakinek az életében, hogy felüti a fejét a gondolat, hogy netántán ő beteg, halálos beteg, akkor a tudati beszűkülés jegyében minden másról megfeledkezik, és csak egy dolog érdekli, hogy meggyógyuljon, és léböjtöt kezd, és különféle életelixíreket vesz magához. Miért nem vesszük komolyan, és értjük meg, hogy a mi életünk az Istennel való közösségben van, és nála nélkül nincs életünk, és nála nélkül semmit sem tehetünk. Nála nélkül elszáradunk, és megsemmisülünk. Olyan sokat mond ez az íge Pál apostol egyik kijelentése, azt mondja, hogy aki Krisztusban van, megint visszatér ez a kifejezés, új teremtés az. A régiek elmúltak, újjá lett minden, és letesztelhetjük magunkat, hogy vajon hogyan működik. Aki nincs Krisztusban, az nem új teremtés. Mitől nem új az új? Hát, hogy nem újultak meg a dolgok, a régiek maradtak meg. Viszont aki Krisztusban van, aki az Istennel közösségben van, annak az életében újjá lett minden. Ettől, hogy ajánlottam a munkatársaknak is, hogy keressék ki az Új Szövetségből ezt a kifejezést, hogy minden. Olyan gazdag prédikáció tartható ennek az egyetlen kifejezésnek a segítségével, mert a kizárólagosság igényével jelennek meg a dolgok. A régiek elmúlnak, és újjá lesz minden. Ha minden újjá lesz, akkor a régiek teljességgel elmúltak. Amikor valaki rátalál az igaz gyöngyre, eladta mindenét, amilyen volt. Amikor rátalál a Szántóföldben elrejtett kincsre, eladja mindenét, amilyen volt. Pál azt mondja személyes vallomásaként, hogy amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat Krisztusért kárnak és szemétnek ítélem, hogy a Krisztust megnyerjem. Hogy a Krisztussal való közösség kialakuljon, megragadható valósággá váljon, és ebben a közösségben van az én életem. Enélkül a közösség nélkül nincs. És éppen ezért ennek a közösségnek a legparányibb szüneteltetése is magát az életet veszélyezteti. Maradjatok én bennem, én is ti bennetek, mert Krisztus életének és győzelmének a titka is ez volt, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. Szünet nélkül, pillanatról pillanatra, és itt szeretnék egy kis kitérőt tenni, ha megengednétek. Valaki kitalálta, hogy mi 22 000 döntést hozunk egy nap. Ez azt jelenti, hogy ha elosztjuk, egy percre meglehetősen sok döntés jut. Szinte követhetetlenül sok. Szinte nem is lehet tudatilag lépést tartani a döntési helyzeteinkkel. És amikor megengedjük magunknak, hogy a döntéseink ne tudatos Isten melletti állásfoglalások legyenek, akkor mindig fennáll az eltévejedés és a szőlő tőkéről való leszakadás veszélye. Mert amelyik pillanatban az én figyelmem lankad, és nem következetes és tudatos döntéseket hozok az Isten akaratának ismeretében, az Isten mellett, és vetem el azokat a gondolatokat, vágyakat és érzéseket, amelyek kísértés formájában megjelennek, akkor veszélynek vagyok kitéve. Ezért mondja Pál, hogy én minden gondolatot, megint a minden, fogjul ejtek a Krisztusnak való engedelmességre. Minden gondolatot, mert a kísértés a gondolatok szintjén jelentkezik. Egy ember jelleme a gondolatoknak és az érzéseknek az összességéből épül fel. Ezért nem mindegy, hogy hogyan gondolkodunk, és hogy eszmei síkon, a mi döntési helyzeteinkben milyen döntések születnek. Minden helyzetben, minden gondolatot fogjul ejtve a Krisztusnak való engedelmességre, ez a győzelem útja, és ez pedig az Istennel való személyes kapcsolatban és a benne való elrejtettségben lehetséges. A Biblia arról beszél, hogy van egy erős fegyveres, amelyik megint csak a kizárólagosság igényével őrzi a házat. Meddig? Amíg el nem jön a nálánál erősebb fegyveres. És amíg a nálánál erősebb fegyveres uralkodik, addig a korábbinak nincsen élettere, és nincsenek élet megnyilvánulásai. És ezt fejezi ki ez az íge is, hogy maradjatok én bennem. Az erősebb fegyveressel való szünet nélküli életközösség az élet és a győzelem titka. Szüntelen imádkozzatok. Ez a gondolat is tartalmilag teljességgel ideillik. Szüntelenül legyél az Istennel elrejtett, bensőséges közösségben, ima kapcsolatban. Keressed, hogy mi az ő kedves, jó és tökéletes akarata, pillanatról pillanatra, hogy minden döntéshelyzet a mellette való tudatos állásfoglalás jegyében a győzelem megnyilatkozása legyen. Azt mondja tehát a Szentírás, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. Azt is el lehetne mondani, hogy lelkileg halott, aki nincs benne. És ez nem azt jelenti, hogy mondjuk akkor hal csak meg, hogyha hosszú távon, mondjuk hónapról hónapra, évről évre nincs közössége. Most egy nagyon meredek és kegyetlen kérdést hadd vessek fel. Laodiceában van élet? Krisztussal közösségben van Laodicea? Tessék? Nincs? Hát ha Krisztus az ajtón kívül van, na, ha ő mondta, hogy maradjatok én bennem, én is ti bennetek, de ha ő kívül van, akkor nincs belül. Ha nincs belül, nem vagyunk vele közösségben. Laodice akkor esetleg azt a szárdiszi gyülekezetnek hangzó krisztusi elmarasztalást testesíti meg, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Hát ha nincs bent, akkor nincs éltető erő. Ha nincs közösség, akkor nincs élet. Ha a Krisztustól származó életnedvek nem járják át a mi lényünket, és percről percre és pillanatról pillanatra nem vagyunk közösségben az Istennel, akkor miből táplálkozna az életünk? Testvérem, ezek tudom, hogy nagyon súlyos kifejezések, de én nem a magamért mondom. És éppen ezért ennek a langyosságnak, ennek a látszat kereszténységnek egyszer és mindenkorra véget kell vetni. Azt mondja a Biblia, keressétek, amíg megtalálható, és hívjátok segítségül, amíg közel van. A Joel üzenet voltak éppen ennyire hangsúlyos, és az Isten nagyon jól tudja, hogy miért tette hangsúlyossá. Olyan szégyen érzetet érzek, amikor olvasom például itt János evangéliumában a szőlőtőkéről és a szőlőveszőről szóló példázatot, hogy az Isten mennyire türelmes, hogy én is itt vagyok már, mit tudom én, hány éve ebben a közösségben, és még mindig csak valahol érintőlegesen alkotok fogalmakat, és próbálom a gyakorlat útját keresni az igaz kereszténységnek. Hát nem vagyunk ott, ahol lennünk kellene, és ahol lehetnénk. Milyen lenne az a közösség, és benne a mi személyes keresztény életünk, amelyik a Krisztussal járás gyakorlatát testesíti meg. Olyan titkolt irítséggel gondolok olykor Énokra, hogy Énok Istennel járt, hogy Noé Istennel járt, hogy a régi idők nagy hithőse Istennel jártak, és most olvasom ebben a könyvben, magát a példát is hozza, hogy Énok tapasztalata mindannyiunk tapasztalata lehet. Tehát nem kiváltságos, különleges személy volt, akinek megadatott, még a génjei nem voltak annyira romlottak, a lelki érzékenysége nyilván jóval emelkedettebb volt, mint a miénk, gondoljuk, hiszen Ádámtól fogva hetedik volt, mi pedig itt leromlott génállománnyal, érzéketlen lelki világgal úgy gondoljuk, hogy helyzeti hátrányban vagyunk hozzá képest. Nem. Mi járhatunk az Istennel. És azt mondja Krisztus önmagáról, jön a világ fejedelme, bennem nincs semmije, és hozzátesz jelen vágy, ugyanezt kell tudják elmondani magukról azok, akik a vég idején élnek. Jön a világ fejedelme, bennem nincs semmije. Mikor lehetséges ez? Akkor, ha én Istenben elrejtett életet élek, mert hogy azt mondja János levele, első levele, negyedik verse, nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Az erős fegyveres nagyobb és erősebb, mint az, aki korábban uralta a mi életünket. És miért gondoljuk azt, hogyha Krisztus kimondja, hogy nála nélkül semmit sem tehetünk, hogy nekünk mégis sikerül? Miért nem tudjuk az isteni diagnózist elfogadni, és keresni az Urat, amíg megtalálható? Azt mondja János evangélium, ha valakik befogadják őt, hatalmat kapnak, arjad Isten fiaivá legyenek. Azok, akik befogadják, azok fiak. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés. A régiek elmúltak. Elmúltak a régiek? Elmúltak? Ha nem múltak el, nem vagyunk Krisztusban. Az önámítás útját járjuk. Én magam csodálkozom magamon is, meg úgy egymáson is csodálkozhatunk, hogy közöttünk szinte nincs kivétel, és az ember maga olyan, hogy képes becsapni magát, pedig annyira büszke a tudományára. Mi becsapjuk magunkat. Ott van a Bibliában, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Mi hirdetjük, hogy a Biblia igaz. Minden szava, első betűtől az utolsóig. De mindenki másra érvényes, ránk nem. És megpróbáljuk századszor, ezredszer nála nélkül. Hagyjuk kint az ajtó előtt, noha tudjuk, hogy nála nélkül semmit sem tehetünk. És valamilyen megalapozatlan reménység él a lelkünkben, hogy amikor Krisztus majd eljön, akkor valami majd csak lesz velünk. A győztesek öröklik. Akik úgy győztek, ahogy Krisztus győzött. Krisztus győzelme pedig az Atyával való közösségből táplálkozott. Idéztem korábban azt az ígét, hogy régóta így vagyunk. Talán emlékeztek rá. Az az íge úgy folytatódik, miközben felteszi a kérdést, megtartatunk-e, és hozzáteszi, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a megfertőztetett ruha, a végén a hatodik vers megfogalmazza a diagnózist és egyben a megoldást is. Nem volt, aki segítségül hívta volna nevedet, aki beléd fogódznék. Egy ember azért vész el, mert a maga útját járja, és noha Isten felkínálja a segítséget, az ember mégis Istentől függetlenül akar a mennyek országába eljutni. És lehet, hogy kereszténynek nevezzük magunkat, de mégis az önvegváltásnak valamilyen rejtett útját találtuk ki, mert úgy gondoljuk, hogy Laodicea majd csak üdvözül. És nem vesszük komolyan, mert nem vesszük komolyan, hogy nála nélkül semmit. Az egyetlen megoldás tehát az, hogy segítségül hívjuk az Úr nevét, és belé kapaszkodunk. mint ahogy tették a régi idők hithősei, a zsoltárírók. Ők tudták, mit jelent Krisztussal járni. Tudták, mit jelent Istenben elrejtett életet élni. Tudták, milyen az, amikor valaki az Istennel beszélget, az Istennel életközösséget folytat, amikor az Isten megszólítja őket, vagy amikor ők közelednek az Istenhez, és megvárják, hogy a halk szelíd hang a lélek belső csendjében megszólaljon, és segítséget nyújtson. Érdemes megfigyelni, hogy milyen szövegkörnyezetben hangzanak el a búcsúbeszédek. Főleg Péter apostolt állítja itt Ellen White a gondolatok középpontjába, szinte Péternek szól ez a kijelentés, hogy maradjatok én bennem, én is ti bennetek. Jézus tudja, hogy Péter a bukás küszöbén áll. Hogy Péter nem sokára elmegy, és megtagadja őt. Háromszor, mert a kakas megszólal háromszor, pedig korábban fogadkodott, és azt mondta, hogy ha mindenki elhagy, én akkor sem, és ha ezek mind eltávoznak, én akkor is kitartok, én még a halálba is kész vagyok veled menni. És Krisztus, aki olvasott az ember belső lényében, olyan szeretetteljes kérleléssel próbálta a megoldást Péter kezeügyébe helyezni. Maradjatok én bennem, én is ti bennetek. Ez a győzelem útja. Sok keserű csalódástól, kudarctól kíméljük meg magunkat, és végül a győzelem útját járjuk, hogyha életünkben ez valóság lesz. Péter azt írja itt Ellen White, hogy megsértődött. Hogy Krisztus nem bízott benne, és hogy képzeli, hogy ő majd megtagadja. Minden egyes pillanat, amikor nem vagyunk Krisztussal közösségben, potenciális veszély az elesésre. És az ördög résen van, és kihasználja ezeket az alkalmakat. És itt szeretnék egy bátorító gondolatmenetet még elétek tárni az imádsággal összefüggésben. Dániel könyve 10. fejezetében arról olvasunk, hogy Dániel nem érti a látomást, aztán Isten angyalt küld, hogy értelemre tanítsa. Érdemes innen néhány kifejezést kiemelni, és bátorítást meríteni belőle. Azt mondja itt, először talán a 9. fejezetet olvasnám. Azt mondja a 9. fejezet 23. versében. A te esededésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy. Az imádság hatalmáról. A te esededésed kezdetén szózat, és én eljöttem. Nem akárki jött el, Gábriel jött el. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, ha mi belé fogódzunk, ha mi segítségül hívjuk az Úr nevét, Isten nem akárkit küld. A leghatalmasabb angyalt, hogy a kiszolgáltatott, a vergődő, de jobb után vágyódó, az Istennel való közösséget áhító ember segítségére siessen. Aztán azt mondja itt a 10. fejezet. Egyrészt hozzátenném, hogy Círusznak, Perzsia királyának a 3. esztendejében látott egy látomást, figyelt az ígére, és megértette a látomást, aztán ugye böjtölt, bánkódott 3,7 hétig, és amikor eltelt ez a bizonyos 21 nap, akkor azt olvassuk. És mondta nékem, Dániel, kedves férfiú, értsd meg a beszédeket, melyeket én szólok néked. Ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. Miért nem hívjuk segítségül az Istent? Hát micsoda bátorítás van ebben. Azt mondja, első naptól fogva egy szívedet adtad megértésre a te Istened előtt és sanyargatásra. Meghallgattattak a te beszédeid. És én a te beszédeid miatt jöttem. A gyarló, töredékes, kiegészítésre szoruló emberi beszéd micsoda hatalommal rendelkezik. A gyenge emberi szó felhatol egészen az örökkévaló trónjáig. És ott szózat támad. Szinte az ember maga előtt látja, hogy micsoda csapat összevonások és erők összevonására kerül sor. És Isten elküldi, amely minden angyalát kész elkülden, írja Ellen White, hogy a meggyötört, a megkísértett, szenvedő ember segítségére siessen. A te esedezésed kezdetén szózat támad. Mi a mi nagy hibánk? Nem volt, aki segítségül hívta volna nevedet, és belét fogóznék. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És újra hadd társítsam ellentét párként Krisztus szavaival, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. Mi nem látjuk a körülöttünk lévő láthatatlan világot. De biztosan tudhatjuk, hogy a mi esedezésünk kezdetén szózat támad. És ha Gábriel kevés, akkor jön Mihály, a mi fejedelmünk, aki az ő népe fiaiért áll. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, hát mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Nincs segítség. Nincs megoldás. Isten nem kínál lehetőséget arra, hogy minden élethelyzetben a bennünk lakozó, a velünk életközösségben lévő erősebb fegyveres megőrizzen bennünket minden bűntől. Én, fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. Egy keresztény ember számára ez a természetes, az Istennel való közösségben. Hogy odáig eljutunk, hogy Krisztus évtizedek óta akár az ajtón kívül van, ez megdöbbentő. Olyan jó lenne, hogyha elgondolkodnánk azon. Hallottam testvérektől, szinte hivalkodva mondták, talán a szó egy kicsit erős, de diagnózisként, hogy mi laodiceai hívők vagyunk, mintha ezzel lehetne büszkélkedni, vagy kellene büszkélkedni. Meg van írva rólunk, hogy mintha csak a kettős predesztináció érvényes lenne, hogy mi el vagyunk kötelezve, mi predesztinálva vagyunk arra, hogy langymelegek legyünk. Hát szó nincs erről. Valaki meghallja ezt a kopogtató szót, Krisztus szeretetteljes kérlelését, és megnyitja az ajtót. Bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Ez a megoldás. Az Istennel közösségre jutni. És ebben a közösségben élni. Úgy idegenkedünk ettől, mert hogy akkor nem tehetjük a magunkét. Volt egy érdekes történet, ennél a bizonyos prédikátornál játszódott, aki engem keresztségre készített. Egyik munkatársunk a gyerekét nyaraltatta nála, mert abban reménykedett, hogy amit ő esetleg nem tudott érvényesíteni a gyerek életében, azt majd talán ez a sokat tapasztalt, és a gyerekek nyelvén is kiválóan beszélni tudó munkatárs majd elvégzi. És 3-4 nap elteltével ment a mi munkatársunk a gyerekéért, és hát kérdezte tőle, hogy hát kisfiam, hogy érezted itt magad? Konok hallgatás a válasz. Hát mondjál már valamit, kisfiam, hogy érezted itt magad? És a gyerekből úgy kifakadt, úgy kitört. Itt mindig jónak kell lenni. Szóval lehet, hogy ez van a dolgok hátterében, hogy azért nem vállaljuk fel ezt a közösséget, mert akkor mindig jónak kell lenni. Akkor úgy érezzük, hogy az egyéniségünk sérül, önálló személyiségek többé nem leszünk? Vagy mi van a dolgok hátterében? Egyáltalán átgondoltuk személyesen, hogy miért van bennünk, azon túl, hogy a természetünkből fakad, miért van bennünket a távolságtartás? Miért nem engedjük, hogy az Isten közel való legyen? Miért nem engedjük, hogy az Isten belépjen az életünkben? Úgy, hogy ott a teljesség igényével birtokba vegyen mindent. Hogy új teremtésekké legyünk, hogy ebben a közösségben megízleljük a mennyet, a menny előízét tapasztaljuk. Hogy az elmúlt hetekben gondolkodtam el azon, hogy vajon mit jelent ez a kijelentés a misszió parancs végén. Sok prédikációt hallottam én magam is erről a misszió parancsról, hogy tudnék elmenvén széles a világra, legyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén, stb. Ímé ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Én ezt mindig csak abban az összefüggésben hallottam, hogy a misszió munkát az Isten támogatja a világ végezetéig. Mert hogy a misszió parancs összefüggésében hangzik el ez a kijelentés, hogy ímén ti veletek vagyok minden napon. Vajon leszűkíthető a misszió munkára ez az isteni kijelentés? Leszűkíthető? Krisztus csak akkor van velünk, amikor misszió munkát végzünk. Ha személyes küzdelmeink vannak, akkor nincs jelen. Micsoda bátorítás ez? Jézus azt mondja, mint aki tudja, hogy mire van szükségünk. Maradjatok én bennem, én is ti bennetek. Ímé ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ez az ígéret, a Ellen White írja, semmit nem vesztett erejéből. Elsegít bennünket az ige mélyebb megértésére. Valós fogalmat alkothatunk arról, milyen az Istennel közösségben lenni. Olyan szívet melengető tapasztalat az, amikor az Isten megszólít. Nem egyszer vagyok úgy, hogy megyek autóval, és úgy elgondolkodom egy-egy igén, és úgy bevillan valami, bevillan egy gondolat. Már is kész egy új prédikáció azon túl, mondjuk a praktikus oldal, de az Isten megszólít. Az Isten a maga gondolataival megajándékoz. Megismertet mélységeket, belső összefüggéseket. Mi ez, ha nem az Isten segítsége? Mi ez, ha nem az Isten személyes támogatása? Milyen az, amikor az Isten a mi imáinkra felel? Amikor elhalmoz javakkal, elhalmoz olyan lelki értékekkel és kincsekkel, amiket nem is kértünk, egyszerre csak az ölünkbe hull, és alig tudunk vele mit kezdeni, és alig tudunk felocsudni a csodálkozástól, hogy az Isten milyen nagy lelkű, hogy az Isten mennyire személyesen szeret. És talán Jobb könyvéből hadd idézzem az ígét, és abból az idézetből majd egy Ellen White gondolatot is társítanánk. Azt mondja Jobb személyes vallomásával, hogy az Isten vágyakozik kezének alkotása után. Az Istennek nem mindegy, hogy mi távolságtartásra rendezkedünk-e be, vagy befogadjuk őt. Idéztem maga az Atya szeret titeket. Hósás könyve így fogalmaz a 6. fejezetben, ami szeretetünk olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat. És ennek kapcsán felteszi Isten a kérdést, mit cselekedjen veled, Efraim, és mit cselekedjen veled, Júda? Ha nekünk csak átmeneti fellángolásaink vannak, ha időnként úgy megcsillan bennünk valami, azokból a lehetőségekből, amelyeket az Isten kínál, de nem élünk vele, sőt elhárítjuk, akkor elhangzik a kérdés, mit cselekedjen veled? Az Isten csak akkor tud segíteni, ha befogadjuk őt, ha benne maradunk, ha segítségül hívjuk a nevét, és belé kapaszkodunk. Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. És most idézném minden Ellen White kijelentéseit a Jézus élete című könyv 573. oldaláról. Isten vágyakozik utánunk. Az Isten személyes valóság. Nem csak hozzáférhetetlen világosságban és dicsőségben trónoló, világokat teremtő hatalom, hanem egy személyesen szerető, kezének alkotása után vágyakozó, szerető Isten, aki leginkább tud szeretni, és ezért ő a nagy szenvedő. Pilinszkinek van egy verse a gyerekek és a szülők kapcsolatáról, és azt mondja az anyáról, hogy ha megölném is, tudná jó vagyok, vagy hinné jó vagyok. Újra és újra tapasztalja azt, amit Dániel könyvének ígérete fogalmaz meg, hogy a te esedezésed kezdetén meghallgattattak a te könyörgéseid. Az Isten alig várja, hogy segítségünkre legyen. Alig várja, hogy a hónunk alá nyúljon, és a győzelem útján előrébb segítsen. Alig várja, hogy a kopogtató szóra megnyíljon az ajtó, és betérjen hozzánk, és velünk vacsoráljon, és mi ő vele. Testvéreim, nem az adventtábor fogja önmagában megoldani ezt a problémát, hanem a mi személyes döntéseink. Hallhatunk ige hirdetéseket, jobbakat, rosszabbakat, bármilyeneket. Személyes, megszólító erővel hangozhat az ige. Egy dolog az, amin múlik. Valakik befogadák őt. Mintha csak benne lenne az, hogy mindenki, aki befogadja őt, de sajnos nem mindenki fogadja be őt. Mi legyünk azok között, akik ezt megteszik. Itt és most, ma az ő szavát halljuk, ne keményítsék meg a szívünket. Ne akarjuk a magunk választott, a nyomorúságos szabadságot választani. Legyünk az Isten szeretetének fogjai, és mint ilyenek győztesek. Amen. Istenünk, édesatyánk, hálaszívvel köszönjük néked, hogy személyesen szeretsz minket. És köszönjük azt is, hogy hosszan tűrsz érettünk, és nem akarod, hogy némelyek elvesztenek, hanem az az őszinte vágy vezérel, hogy vajha mindannyian megtérésre jutnánk. Urunk Istenünk, bocsáss meg az eltékozolt évekért, azokért az alkalmakért, amikor bár kereszténynek tekintettük magunkat, mégis a laudíciai nyomorúságban tőled függetlenül nélküled éltük a mi életünket. Megtartottunk parancsolatokat, legalábbis a külső formák szerint, és beértük ennyivel, holott betérhettél volna hozzánk, és életkötösségbe vonhattál volna bennünket magaddal, és győzelmes életre segíthettél volna. Minden élethelyzetben a győzelem lehetett volna személyes tapasztalatunk. Urunk Istenünk, még egyszer kérünk, bocsáss meg az eltékozolt évekért. Segíts feleszmélni, hiszen tudjuk, hogy vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Urunk, köszönjük, hogy a 24. órában is van lehetőség arra, hogy segítségül hívjuk a te nevedet, és beléd fogodzunk. Még mindig van lehetőség arra, hogy életünknek teljes értékű társa legyél, és hogy bennünk lakozva véghez vidd a megkezdett jó dolgot. Urunk, szeretnénk eljutni odáig, hogy Krisztussal együtt kimondhassuk, hogy jön a világ fejedelme, és bennünk nincs semmije, mert kigyógyítottál minden önzésből, mert te veled való személyes közösségben, ebben a szeretet közösségben, mi a szeretet fogjaiként magunk határoltuk el magunkat, minden önző vágytól, minden akaratoddal nem egyező megnyatkozástól. Urunk, vágyódunk a győzelemre, de nem csak a győzelemre, hanem úgy szeretnénk, hogyha a fájdalomnak, a szenvedésnek azok az évei tova tűnnének, amelyek megterhelték a te lelkedet azért, mert nem tudtál velünk mit kezdeni. Mert felszínesek voltunk, mint a balga szüzek, akik beérték az igazságnak csupán a szív felszínére ható befolyásával, de nem akarták egészen átadni magukat. Urunk, szeretnénk a kősziklára esni, szeretnénk megsemmisülni te rajtad és te benned, és szeretnénk Pál vallomásával azonosítani magunkat, hogy mi nem akarunk másról tudni ezután, csak Krisztusról, mégpedig arra valakiről, aki személyesen szeretett bennünket, és önmagát adta érettünk. Amen.